Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 5. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Galbács Zoltán 1943-ban született Gyulán. Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. A Szegedi Tudományegyetem kémia-fizika szakán 1967-ben szerzett diplomát, majd a szervetlen és analitikai kémiai tanszék oktatójaként kezdett dolgozni. 1972-ben doktorált, 1986-ban a kémiai tudomány kandidátusa lett, 1996-ban PhD fokozatot szerzett. Kutatómunkája kezdetben a reakciókinetikai differenciál egyenletrendszerek és komplex kémiai egyensúlyok számítására irányult, majd a hidrogénperoxid spontán és katalizált bomlásának tanulmányozásával foglalkozott. 1975-től környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokat végzett, a szennyezések jelenlétének és hatásának kimutatását, valamint az eltávolítást célzó vizsgálatokból 105 közlemény jelent meg. Oktató munkája során főképp szervetlen kémiai, analitikai, környezetvédelmi és matematikai tárgyak oktatásában vett részt. Az 1991-ben megalakult Környezet- és Természetvédelmi Kutatási Oktatási Regionális Centrum titkára volt 2000-ig. Szervezte az 1993-ban induló posztgraduális környezetvédő képzést. 1990-től a Szegedi Akadémiai Bizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke. Felkérem dr. Galbács Zoltán docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! A cím alapján gondolhatják, hogy a vízellátás, a vízminőség néhány gondjáról, problémájáról szeretnék most beszélni. Hát remélem, hogy olyat tudok mondani, amiről eddig nem hallottak, ha pedig újságokból értesültek, akkor talán egy kicsit más megvilágításban beszélek erről. Gondolhatják, hogy mindenki ismeri a vizet, minden nap találkoznak vele, isznak belőle, aki tisztálkodik, az még gyakrabban. Mindent tudnak róla, semmi különleges nincs benne, de hát ha nincs, akkor rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire fontos, mennyire szükséges ez. Ismereteink a vízről olykor hiányosak. Két példát szeretnék mutatni, ezzel illusztrálva, hogy igenis tudnunk kell a vízről több mindent, mint első pillantásra gondolnánk. Az első példám az, amit az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában az egyetemi hallgatóknak mutatnak be, nyilván nem magyar nyelven, nem pontosan ilyen szövegezéssel, de hát feladatként bemutatják a hallgatóknak, hogy bizony a dihidrogén oxid az egy nagyon elterjedt vegyület, és mennyi probléma van vele, el tudják olvasni a szöveget. És sok embernek nem esik le a tantusz, hogy tulajdonképpen a vízről van szó. Egyébként ez egy kommunikációs bravúr is egyben, figyeljék meg, úgy hazudik, tehát az éltető vizet úgy állítja be, hogy mennyire veszélyes, hogy közben igazat is mond. A másik példám, szegedi előadásokon beszélünk egyetemistáknak, különböző környezetvédelmi kurzusokon, az ivóvíz előállításról, és megkérdezem, mondjuk vizsga kérdésként, hogy na hát a szegedi csapvíz honnan származik? Nem hiszik, de egy tucatnyi ember határozottan azt állítja, hogy a Tisza vizét isszuk, tehát a csapból a Tisza víz folyik. Hát a szöveg ismerős lehet, azonban nem a Tisza vizét isszuk, szerencsére. Hát nyilván nehéz volna ebből jó minőségű ivóvizet előállítani, ahol nem kényszerűség, ott ne tegyük, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni, megmutatom, hogy hol készült a fölvétel. Nyáron, amikor az eutrofizáció ennyire előre haladott, lehet ilyen képet látni, de az igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy ez a fölvétel akkor készült, amikor még nem működött a szegedi szennyvíztisztító. Szerencsére Szegeden nem kell ezt a vizet megtisztítani, hogy legyen a városnak ivóvize. Évtizedekkel korábban az a elhatározás született, hogy a vízművek bővítését úgy oldják meg, hogy ne kelljen a Maros vagy a Tisza vizét tisztítva szolgáltatni. Hát nézzük először is általánosságban, hogy miből lehet ivóvizet csinálni. Nagyjából ezek a lehetőségek, és régen is ilyen vízforrásokhoz jutott az emberiség. Néhányról részletesebben is szólok majd. Az emberi civilizációk általában a folyók mellé települtek, a folyóból ittak, az állatot is ott itatták, rendkívül fontos volt a folyó, vigyáztak rá, hogy el ne szennyezzék. Igen, súlyos büntetést kapott az, aki erre nem volt tekintettel. Nagyon fontos volt, hogy tiszta legyen a víz, hiszen az állatok nem isznak belőle, akkor honnan vesznek vizet? A ló akár hiszik, akár nem. Most már kevesen vannak állattartók, gondolom itt az egyetemen. De a ló nagyon tiszta állat, és hogyha a ló nem iszik a vízből, nem ajánlatos az embernek sem inni belőle. Csak a kontraszt kedvéért gondolják meg, hogy évezredekkel ezelőtt vigyáztak a folyó vizére, ezzel szemben most a civilizáció előre haladtával az történik, hogy Budapesten 2 millió ember fekáliája és egyéb anyagcsere terméke kerül bele a Dunába. Itt Szegeden 170 ezer ember teszi ezt nap mint nap, és arra számítunk, hogy körülbelül 20 kilométer hosszan a folyó élővilága, ha van élővilága, ezt a szennyezést földolgozza, és később lehet belőle ivóvizet csinálni. A víz szennyezései közül a biológiai szennyezés a legveszélyesebb, hiszen ha egyszer ilyen vizet fogyaszt valaki, súlyos betegséget kap, esetleg halállal végződik a találkozás. Szegeden 1953-ban volt utoljára vízjárvány, és ezt a jelenséget azok figyelmébe is ajánlom, akik tenyérnyi textíliával fedve mártóznak esetleg a Tiszában, gondoljanak arra, hogy mit mondtam az előbb, és kórházak szennyvíze, ha folyóba kerül, nem véletlen, hogy tiltják, táblákon hirdetik, hogy nagyon veszélyes abban a vízben fürödni. Csak fertőzésmentes vizet igyunk, Na de hát ez nem a maguk gondja. A városban, ahol van vezetékes vízellátás, eleve ilyet kapnak Magyarországon az ivóvíz. Megbízható, és hangsúlyozottan szeretném kijelenteni, hogy a szegedi csapvíz kiváló. A környéken a legjobb minőségű vizet itt lehet inni, tehát a csapból a legjobb minőségű víz folyik. Különböző eljárásokkal, zömmel oxidálószerekkel, vagy fizikai behatással elölik a fertőző kórokozókat, és így jut hozzánk. Itt egy pillanatra megállok, mert gyakran szóvá teszik, hogy hát klóros a víz, különösen Budapesten, ahol ugye a Duna vizéből csinálnak ivóvizet. Hát kell, hogy legyen a vízben maradó fertőtlenítőszer, ezt lehet érezni. Előírás az, hogy a vízhálózat, legtávolabbi pontján is érezhető legyen a fertőtlenítőszer jelenléte. Akkor van baj, ha ezt nem érezzük. Ha érezhető, akkor nyugodtak lehetünk, hogy fertőző kórokozó életképes nincs a vízben. A vízben vannak mikroorganizmusok, abszolút mikroorganizmus mentes víz nagyon nehezen állítható elő. Na de hát, amikor vizet iszunk, akkor a gyomorsav, tizedmólos sósav tartalma előli a kórokozókat, tehát ahogy a szabvány is jelzi, előírja, a vízben lehetnek, itt a kóli számot látják, kóli baktérium is, például a vezetékes víz 250 milliliterében egy fordulhat elő, tehát nem 0,4, egyébként definíció szerint a kóli szám a 100 milliliter vízből kitenyészthető kórokozó telepszámot jelenti. Arra szeretném fölhívni a figyelmet még, hogy a vezetékes víz a legbiztonságosabb, tehát ebben van a legkevesebb kórokozó, és az ásványvízben is lehet, van egy szavatossági ideje a palackozott víznek, a furt kútnál több lehet, ásott kútnál pedig még több. Napjaink ivóvize a karsztvíz, a folyóvíz, az ásott kút, az ártézi kút, az utolsó a legmegbízhatóbb, hiszen a felszíntől agyagrétegek sora választja el azt a vízadó réteget, amit termeltetünk. Az ásott kút az pedig nem is olyan régen, nagyon elterjedt volt kisebb településeken, majd minden portán, ahol állatot tartottak kiváltképp, volt ásott kút. Ma már nagyon nehéz találni. Nekem is gondom volt, amikor fényképen szerettem volna megmutatni az ásott kutat, a gémes kutat. Mindjárt egyet azért találtam, de nagyon nehéz volt. Az ásott kút az tulajdonképpen talajvíz kút, az esővíz átszűrődik a talajrétegen, és sekély mélységből, 6-30 méter mélységből merjük ki a vizet. Sokáig, évszázadokig ez volt az ivóvíz. Hát gondolják meg, hát az egész Alföldön nincsenek folyók, kevés folyó van, aki távolabb lakik, hát hogy szerez ivóvizet? Ásott kutakból vették a vizet, és vigyázni kellett, ahol a trágyadombot, árnyékszéket távolabbra rakták, ott nyugodtak lehettek, az ásott kút vize fogyasztható, sőt az állatokat is abból itatták. Azonban a felszínről szennyeződhet, ha nem vigyáznak rá. Na de nagyon könnyű volt rászoktatni az embereket a tisztaságra, a gondosságra, mert gondolják meg, hogyha a saját kútját elszennyezi, nem csak arról van szó, hogy ő beteg lesz, nem iszik belőle az állat, és több kilométer távolságra el kell mindig vinni, itatni. Vagy ásni kell egy új kutat, az sem kevesebb fáradtság. Na, így néz ki egy gémeskút, ezt festményekről is ismerhetik. Kevéssé látszik itt a fotón, de itt van az itató vájú. Ez a gém, itt a kút, az ásott kút, ez nem ehhez tartozik, de ilyen betongyűrűket szoktak lerakni már manapság, nem téglából rakják ki a belső burkolatot, és kimerik a vödröt, nem látják a vizet. Sokkal megbízhatóbb az ártézi kút, Magyarországon az ivóvíz zömét ebből nyerik. Régen, néhány évtizeddel ezelőtt, majdnem minden utcasarkon volt ilyen kút. Azért egészséges, mert olyan mélyről jön, hogy fertőző kórokozó nem kerülhet bele, tehát steril a víz. Az összetétele állandó, nagyon nehezen változik ugyanannak a kútnak a vize. Itt Szegeden 150 méternél mélyebbről nyerjük az ivóvizet, talán 550 méter a legmélyebb kút, és most pillanatnyilag 41 néhány kutat termeltetnek, ilyen ártézi kutat, ezért mondják, szegedi ivóvíz hát nem olyan hűs, mint esetleg a karsztvíz, vagy a dunántúli ivóvizek, de hát az nem is olyan nagy baj, nincsenek benne kórokozók, lehet melegebb télen, nem kell annyira fűteni. Ezek a kutak 150 méternél mélyebbre fúrottak, és a talpunk alatt több százezer évvel ezelőtt lerakódott rétegek, az ásványok szemcséi között van az a víz, amit most kinyerünk. Korábban magától följött a víz, a közet nyomás, a talajnyomás, a furtjukon fölpréselte a vizet. Most már, hogy többet kinyerjünk, szivattyúzzák. De nézzék meg, ez egy valódi kútnak a réteg sora. 236 és 301 méter között agyag, homokos agyag van, 301-304 méter költ, a zölden jelölt rétegek azok homok, szemcsékkel vannak tele, és a kutat úgy mélyítik, úgy szűrőzik, hogy a homok rétegekből jöjjön ki a víz, az ivóvízünk. Hát látnak egy valódi ártézi kutat. A legtöbb ma már csak emlék, nem működtetik, vagy úgy működik, hogy a hálózati vizet engedik ki, tehát nem közvetlenül azt a kutat. Ez régen, amikor kannákkal jártak a kútra, találkahely is volt, megbeszélték az ügyes-bajos dolgokat. Egy igazi működő kutat mutatok, és remélem lehet messzebbről is látni. Itt van a kút, ez a kékkel jelölt cső, annak a vascsőnek a folytatása, ami ebben az esetben azt hiszem 360 méter mélyre lett lejuttatva. Innen jön a víz. Itt lehet látni az élővilágot, állandóan folyik a víz, és most is viszik haza hidrogénkarbonátos víz, közkedvelt, ez egy gyulai kút. Ez közelebbről. Na hát, mi probléma van ezzel? Az emberiség úgy gondolta, 200 éven keresztül, miután az ártézi vizet nálunk is megismerték, jóval korábban, több száz évvel ezelőtt fúrták az első ártézi kutat, csak nem Magyarországon, de itt Magyarországon körülbelül 200 éve terjedt el, minden utcasarkon volt, és a lakók hazavitték a vizet. Igen ám, de amikor Magyarországon a 70-es években, múlt század 70-es éveiben elterjedt a vezetékes vízellátás. Ezeket a kútvizeket összegyűjtötték vízművekbe, és csőhálózaton vitték a lakásokba. Akkor derült ki, hogy az ivóvízben oldott metán is van, ami nem okozott problémát, az előző fényképen látták. Hát folyik a víz, alá teszik a kannát, a réteg nyomáson oldva található metán felszín közelben, kisebb nyomáson, hát részben szeparálódik, elszellőzik, nagyon kevés marad vissza oldva a vízben, de ez az elszellőzött metán nem okoz gondot. Azonban, ha csővezetékben viszik mondjuk konzervgyárakba, közfürdőkbe, esetleg lakásokba, akkor ott, ahol kinyitják a csapot, ott szeparálódik, és a levegővel a metán, ha a metán koncentráció 5-15% térfogat százalék között van, akkor robbanóelegyet képez, és a 70-es években, múlt század 70-es éveiben bizony 100 körüli robbanás, baleset történt, megégtek emberek. A veszélyességi határ meglehetősen alacsony, 0,8 normáliter per köbméter. Itt kezdem a szabadkozást, ahhoz, hogy ilyen vetített képes előadást tarthassak, hát bizony nehézséget okoz, hogy a hatványkitevőt vagy alsó indexet elhelyezzem, meg az ionoknak a töltését megfelelően jelöljem. Itt a köbméteren is látszik, hogy hát így voltam kénytelen jelölni. Szegeden a veszélyességi határ, ez a legszigorúbb, de ez a megengedhető, számítások szerint nem tud kialakulni robbanóelegy. Szegeden az ivóvíz metán tartalma ezt nem haladja meg, ilyen tekintetben is igen jó a szegedi ivóvíz. Az Anna kút régebbi kiképzését látják a fotón, most már egy korszerűbb oszlop áll a helyén, de amit mutatni akarok, az Anna kút metán elszellőző, elszabaduló helye, ennek a vasoszlopnak a tetején egy golyós csap található, itt távozott el a metán, ha ezt akkor tudták volna, meg lehetett volna gyújtani. Sokfelé ilyen látványosságot csináltak, már 100 évvel ezelőtt is, hogy meggyújtották a vizet. Hogy hol volt ez, most már hiába keresik, mutatom a következő fotón, tehát itt van a mostani kút is, és a kút lényegében itt van, az a cső, ez az elszellőzési hely. A metán eltávolítására manapság vákuumos technológiát használnak. Korábban ugyan próbálkoztak levegőztetéssel, de annak az a hátránya, hogy a bekerült baktériumok elszaporodnak, ugye levegőztetik a vizet, óhatatlanul bekerülnek baktériumok, és az a vízminőség romlását idézi elő. Ez nagyon rossz megoldás. Manapság, amikor arra törekszünk, hogy a globális felmelegedést okozni tudó gázok mennyiségét csökkentsük, hát az is előny, hogy a metánt esetleg, ha vákummal elszívjuk, hasznosítani is lehet. A víz összetétel változó, gondolhatják, hogy attól függően milyen kőzet van jelen, függ attól is persze, hogy milyen mélyre fúrunk. Példaként mutatok három víz minőséget, nem is az összes komponens, a pH-t, az összes keménységet német keménységi fokokban, a kloridiont, a szulfátiont, a kémiai oxigén igényt, és a bepárlási maradékot, amely az összes ásványi anyag tartalmat adja. Talán ez igényel némi magyarázatot. Minden természetes vízben vannak szerves anyagok, ennek mennyiségét fejezi ki, hogy hány milligramm oxigén szükséges a teljes oxidációhoz, mármint a szerves vegyületek oxidálásához. Látják, hogy itt 1,1, itt 2,5, 5,6, ebben a gyulai vízben, amit az előbb a fotón is láttak, azt a kutat mutattam. De a víz színéről is lehet látni, hogy körülbelül mennyi a kémiai oxigénigény, mert nagyobb rétegben, akár egy PET palacba, ha megtöltik a PET palackot, például a szegedi Anna vízzel, azon is lehet látni, hogy enyhén sárga színű. Legyenek nyugodtak a hatóságok, nem csak a vízművek, a hatóságok, szemmel kísérik a víz minőséget. Szegeden, ahol 41 néhány kutat termeltetnek, a kutak vize nem azonos összetételű, keverednek a vizek, de hát rendeletek szabályozzák, hogy például az alumínium tartalom, az ammónium tartalom, a pH, a kémiai oxigénigény, a vas tartalom, a nátrium tartalom nem haladhat meg egy határértéket, mert akkor nem azt a vizet szolgáltatják, valami megoldást találnak. A vízzel kapcsolatban nem szokták hangsúlyozni, de nem is olyan nagy baj, hogy elfogadjuk, hogy igen, jó minőségű vízre van szükség, és az ásványi anyagtartalom is fontos számunkra. Azonban egy fejlődő szervezetnek, mint amilyenek maguk, zömmel, naponta körülbelül 1 g kálciumra van szüksége. Most az az ivóvíz, amely 20-40 mg-ot tartalmaz literenként, hát nem elégséges a kálcium szükséglet fedezésére, emellett még húst is kell enni, vagy más táplálékot. Tehát igen, a víz az fontos, de az ásványanyag szükségletet nem kizárólag a vízből fedezzük. Tehát nem tudunk annyit inni. Sőt, vannak olyan komponensek, amelyek szükségesek a szervezet számára, de nincsen az ivóvízben. Magyarország sajnos híres arról, hogy a szellemi fejlődéshez nélkülözhetetlen, az orvosok azt vallják, hogy 5-6 éves korban, ha nem kap valaki kellő mennyiségű jódot a táplálékkal, annak a szellemi fejlődése nem lesz tökéletes. Nos, Magyarországon a sáréti terület, zölden jelöltem a Szeghalom környéki terület, az, amely elegendő jódot tartalmaz, sőt, a szükségesnél jóval többet is, hát ugye emlékeznek az előző dián 130 mikrogram volt jelölve, hát ott bizony 2100-220 van, de az összes többi és az ásványvizeket is beleértve kevesebb jódot tartalmaz, tehát sajnos az ivóvízből a jodid tartalom nem pótolható, vagy igény nem fedezhető. Káros komponensek is lehetnek a vízben, talán ez érdekli a hallgatóságot, mert manapság lehet ismét sokat hallani arról, hogy az arzén az veszélyes, és az erre vonatkozó határérték 10 mikrogram, vagy ebben a nagyságrendben ugye 1 század milligram pro liter. Más káros komponenst is határértékkel szabályoznak. Most ez az arzén sok vagy kevés? Hát ez a határérték egy meglehetősen alacsony határérték, mert ha azt nézzük, hogy a talajban mennyi van, 100-szor, 1000-szer több van. Hiszen az arzén egy nagyon elterjedt elem a szárazföldön, az előfordulási gyakorisági sorban az 53. Magyarországon nagyjából ennyi arzén található. Aki nem tudná, a ppm, megint itt ugye könnyű jelölhetőség miatt használom ezt, ez milligram per kilogramot fejez ki, tehát 1 kilogramm talajban, vagy 1 liter vízben hány milligram arzén van. Az előbb mondtam, hogy 1 század milligramot engednek a vízben, a talajban pedig, tessék megnézni, néhány vagy néhány 10 milligram lehetséges. De hát az ételek is tartalmaznak arzént, az erre vonatkozó határértéket látják, például a tejben, arzénből nem 1%, hanem még 5% is megengedhető volt, amikor ezt a táblázatot összeállította. Látják, hogy a húsban még több, a vesében sokkal több, ugye, 20-szor, sajtban is sokkal több lehet. Hát igen, mert a víz eltávozik, ami benne volt arzén, az visszamarad, feldúsul. A többi nehézfém szennyezés is, hát bizony, előfordul a táplálékban, tehát csak vajon ez káros-e? A 80-as években jöttek rá, hogy van az ivóvízben arzén, és az veszélyes lehet, mindenféle vizsgálatot elindítottak. Ezt a táblázatot én Indiából hoztam, azért onnan, mert a Ganges rendkívül sok arzént szállított, és azokból az ásott kutakból, csőkutakból isznak, néhány méter mélységből származik ott a víz, és az éghajlat miatt sokkal több vizet isznak az emberek, meleg van. És azokban, tehát azon településeken, ahol ennek az ivóvíznek az arzén tartalma persze több, mint az 1% milligramm pro liter, tessék nézni a nagyságrendet, tehát itt egy lenne, több van, 3,5-szer, 409 esetet vizsgáltak meg, halálos betegség nem fordult elő, akkor kezdett növekedni a halálos esetek száma, amikor 23-szorosára nőtt az arzén tartalom az ivóvízben, és ez a táblázat sajnos folytatódik. Magyarországon a 80-as évek elején, múlt század 80-as éveinek elején fedezték föl, hogy jaj, bizony Békés megyében sikerült először kimutatni az ivóvizek arzéntartalmát, és a rendszerváltás után az első kormánynak rengeteg gondja volt. Ennek ellenére az első néhány évben nagyon sok pénz áldozásával, föláldozásával sikerült egy víztávvezeték rendszert kialakítani, azóta persze ezt fejlesztik. A megye déli részéből, a Maros hordalék kúpjából, hát a Maros régen nem ott folyt, ahol most találjuk, kitermelt, kutakból kinyert vizet, távvezetéken a nagyobb településekre továbbítják. Ez a táblázat hiányos, ez csak illusztráció. Minden települést, bár lehet, hogy vannak itt Békés megyeiek, nem tüntettem föl. Azt kell látni, hogy miközben majdnem indiai méretű arzéntartalom is előfordult a megyében, miután távvezetékkel vagy egyéb intézésekkel csökkentették az arzéntartalmat, ne gondoljanak különleges dologra egyelőre. Arról van szó, hogy a nagyon arzénes kutakat kiiktatták a termelésből, és azokat a rétegeket termeltették, esetleg odafúrtak egy újabb kutat, ahol kevesebb arzént tartalmazó vizet lehet találni. De aki szeretne arzénmentes ivóvizet fogyasztani odahaza, mert nincs bizalma, az is megteheti. Egy nagyon egyszerű arzénmentesítési eljárást mutatok. A csapvizet egy palackba engedik, ezt illusztrálja az első ábra rész. Azért a csapvizet kell kezelni, mert a vezetékes vízhálózatba került vizet klórral fertőtlenítik. A klór, mint oxidálószer, a vízben található arzént oxidálja, egyébként arzén 3 és arzén 5 vegyértékű oxidációs számú formában található a vízben, az arzén 3 a mérgezőbb. Ha oxidálják, akkor gyakorlatilag az arzén tartalom teljes egésze arzén 5 formában van jelen. Ez nem csak, hogy kevésbé veszélyes, ha úgy marad, hanem jobban adszorbeálódik, és ha ehhez a palackhoz egy kis kanálnyi magnéziumoxidot szórunk, patikában lehet venni, nagyon olcsó, nem veszélyes anyag, beleszórjuk, fehér por. Sportolók a kezüket szokták bedörzsölni magnézia, égetett magnéziával, így mondják, hogy ne csúszson, például a súlyemelők is ezt használják, vagy a szertornászok. Beleszórják, összerázzák, és másnapig állni hagyják a palackot. A palack alján összegyűlik egy fehér csapadék, azon lesz az arzén, tetejéről ügyesen letöltik, vagy esetleg leszűrik, mondjuk ilyen tea vagy kávé filterrel, amit kávéfőzéshez használnak, egy szódás szifonba, és arzénmentes szódavizet készítenek. Mondom, nem szükséges, mert Szegeden, mint az közismert, minden paramétere a víznek határérték alatti, tehát megfelel a szabványnak, tehát a legjobb minőségű vizet tudják fogyasztani. Szegeden nem kell arzénmentesíteni, de ha haza utaznak, akkor ezt oda-haza megtehetik. Hát mi a teendő ezek után? Ugye itt Szegeden nem sok, azonban ha távolabbra tekintünk, akkor azt kell megfontolni, hogy lesz-e nekünk elegendő ivóvízünk. A vízzel annak ellenére, hogy itt most nekünk sok van, olykor nagyon sok, takarékoskodnunk kell, és amikor a vízben található szennyezések eltávolításának igénye merül föl, amely 100 milliárdos beruházásokat igényel, akkor el kell azon gondolkodni, hogy nem lehetne ezt másképp megoldani. Most ne tekintsünk az Európai Unióra, ami előírja nekünk, hogy az ő cégeik által beruházott ivóvíztisztítókat igenis engedjük be, ami hát a vízdíjak emelkedésével fog járni. De ha arra gondolnak, hogy naponta 2 liter vizet fogyaszt egy átlag magyar, annak kell minden tekintetben jó minőségűnek lenni, és itt bemutatott metán se, arzén se, de a többi nehézfém se szívódik föl bőrön keresztül, akkor esetleg fürödni lehet, kocsit mosni lehet, vécét öblíteni lehet olyan vízzel, amelyben esetleg határérték fölötti a szennyezés. Szegeden minden tekintetben megfelelő az ivóvíz. De ha mi egy tisztítóművet, egy beton tisztítóművet építünk, akkor minden vizet, amit az előbb említettem, kiegészítem azzal, hogy a kert locsolására használt vizet, amely víz, miért kell, hogy arzénmentes legyen, amikor a talajban 1000-szer több arzén van, a kocsimosó vizet és a többit is arzénmentes vagy megtisztított minden tekintetben megfelelő vízzel végeznénk. Hát ennyit egyelőre, én köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.
Köszönjük szépen docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
érdemes pénzt költenünk ásványvízre, hogy jobb az annyi valamennyi pénzbe kerül, vagy pedig tényleg annyira jó az a víz. És egy másik oldalról is kérdezem, hogy a magyar ásványvizek minősége összehasonlítva a nyugat-európiakkal a sejtésem szerint jobb, mert láttam például azt az agyon reklámozott Römerkvellét, ami ijesztően magas volt a nitrát, meg a nitritát, hogy a magyar ásványvízre költsük a pénzt, és hogy milyen.
Hát ha megengedi a kérdező, akkor azzal kezdem a választ, hogy én nagyon örülök annak, hogy esetleg sör helyett is ásványvizet fogyaszt a lakosság, mert sokkal egészségesebb az ásványvíz, mint esetleg az alkoholos italok zöme. De komolyra fordítva, a szegedi csapvíz kémia összetételét tekintve is tökéletesen megfelel, tehát ehelyett nem kell ásványvizet fogyasztani. Nyilván az sokkal praktikusabb egy előadónak, akinek kiszárad a torka, most ebből iszik, nem pedig keres egy csapot és oda megy szegedi vizet inni. Tehát vannak helyzetek, amikor ez egy egyszerűbb vízfogyasztást jelent. De tessék meggondolni most, hogy válság van. A szegedi nagyon drága csapvíz, idézőjelesen mondom, nem az ország legdrágább csapvíze ez, de mert van szennyvíztisztítónk, és annak a beruházási költségét is vissza kell fizetni, tehát így körülbelül, a szegediek tudják, 500 forintba kerül egy köbméter víz Szegeden, a szennyvíztisztítási költséggel együtt. Egy köbméter víz, 1000 liter víz ennyibe kerül. Ha most ásványvízből veszünk egy köbmétert, az 50-70 ezer forint. Hát mennyit meg tudunk takarítani, ha fölöslegesen nem ásványvizet fogyasztunk, hanem csapvizet iszunk. Nem beszélve arról, és ezt az újságokban az elmúlt hetekben is olvashatták, hogy azok a műanyag palackok, úgy általában a műanyagok, amelyek nagyon elterjedtek palackos víz, ásványvíz tárolására is, azok olyan káros anyagokat tartalmaznak adalékként, amely a vízben, vízbe kioldódva, sajnos kis mennyiségben is, nagyon károsak. Rá is van írva, hogy tilos napfénynek kitenni a palackos vizeket, tessék meggyőződni róla. Erről nagyon részletesen nem szeretnék most szólni, majd egy másik alkalommal esetleg. Na de ha arra gondolnak, hogy a csapvizet hogyan továbbítják, ilyen probléma nem merülhet föl, mert vascsövön továbbítják lakásokba. Van, ahol részcsövet raknak, de én arról lebeszélnék mindenkit, mert ha a korróziós problémákra nem ügyelnek, akkor abból sokkal több baj van. A kémikusok nyilván tudják, hogy a vas meg a réz, és hogyha nem földelik le, nem szigetelik, akkor a beoldódó fémtől elszíneződik a víz, és még a fürdővíz is esetleg gusztustalan lehet. Na, ez csak figyelemfelhívás volt. Tehát a rövid válasz az, hogy Szegeden semmiképp, szükséghelyzetben vonaton utazunk, hát ott nincs csapvíz, hát viszünk palackos vizet, rendben van, de a víz minőség miatt nem kell ásványvízre áttérni.
Ön szerint 5-10 év múlva mi lesz a legnagyobb vizes gondunk?
Mikor?
5-10 év múlva.
Itt Szegeden?
Hát amúgy itt az országban, hogy lesz a vízünk, mennyi vízünk lesz?
Hát 5-10 év múlva biztosan lesz vízünk, és nem kényszerülünk arra, mint az ausztrálok. Biztos tanulták Ausztráliát, ott egészen más a talajszerkezet, ott nem lehet ártízi kutat fúrni, ásott kutat se, hát a szikla az ugye nem tartalmaz vizet. Ott esővizet gyűjtenek össze. És egy kicsit ellentmondok magamnak is, de egész Ausztráliában az a probléma, hogy miután az esővizet gyűjtik össze, és az nem tud ásványi anyaggal kellően földúsulni, ott népbetegség a csontritkulás. Tehát rosszak a fogak, rossz a csontozat, és a felvilágosult emberek, akik ezt tudják, és ügyelnek a maguk egészségére, azok hát tabletták formájában magukhoz veszik az ásványi anyagot, vagy ott muszáj ásványvizet importálni, ivóvizet. Ott igen, de hát nem Magyarországon. Na, Magyarországon az ivóvíz kérdés nem lesz 5-10 éven belül annyira égető, mint más országokban, de ettől függetlenül előttünk van, vannak itt szakemberek, akik többet tudnak, hogy mit határoztak a beruházásokkal kapcsolatban. Egyben nyugodt lehet, hogy a hatóság mind a mai napig ragaszkodik hozzá, hogy a csapból, ha kienged vizet, az ne legyen fertőző és egészséges legyen. És a jövőben is ezt biztosítják minden körülmények között. Tehát 5-10 évig biztosan.
Én azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy a PET palackoknak az újrahasználatát mennyire tartja jó ötletnek, például olyan vonatkozásban, hogyha a vonat útra nem új palackos ásványvizet venne valaki, hanem a már meglévő PET palackjába töltene csapvizet. Köszönöm.
Tehát, ha jól értettem a kérdését, azt tudakolja, hogy ha már kiürült a PET palack, akkor abba újra töltünk vizet. Én ezt nem tartom jónak. Nem csak azért, mert az előbb említettem, hogy a műanyagból bizonyos adalékok kioldódhatnak, amelyek egészségre ártalmasok, de most megmutatom magának, a legtöbb ember ezt csinálja. Most ugye ez egy új palack volt, én is ittam a palackból. A számból a baktériumok, hát nagy számot nem akarok mondani, mert nem hiszik el, de sokasága került a vízbe. És a műanyag, ha nagyon megnéznék a szerkezetét, akkor azt látnánk, hogy olyan, mint a szivacs. A bekerült baktérium meghúzódik az üregekben, onnan fertőtlenítéssel nem lehet nagyon eltávolítani, egyedül a hősterilitás gazdaságos, hogy miért nem lehet más fertőtlenítőszerrel kiirtani a baktériumokat, maguk is meggyőződhetnek róla, megmozgatják a vizet, és tessék megnézni, mintha zsíros lenne a felület, lecsúszik a víz a műanyag felületről, tehát a fertőtlenítőszer, a hipó nem tud az üregekbe benyomulni. Tehát ki kellene forrázni. Na most a legtöbb ember ezt nyilván nem csinálja, én azt javaslom, hogy soha újra élelmiszerre ne használja ezt a palackot. Mást esetleg lehetne benne tartani, amit meg azért nem javaslok, kolléga, elszomorítom, mert megtévesztő lehet, hát ha maga ebbe más tesz, pedig rá van írva, hogy ez egy ásványvizes palack, megtéveszti azt, aki látja a föliratot, azt hiszi, hogy az, nagyon súlyos mérgezések következhetnek be. Na, nem ilyen esetben, hanem amikor a sörös üvegbe glialkát vagy valami mást tesznek, permetezőszer, és akkor beleisznak. Sajnos az halállal végződhet. Tehát rövid válaszom az, hogy ne.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy regionális szinten mi jellemző? Tehát regionális szinten is ilyen jó minőségű a víz, vagy csak itt Szegeden? Tehát Hódmezővásárhely, Csongrád megye, így értem.
A legtöbb helyen a paraméterek megfelelőek. Vannak olyan települések, ahol vagy az ammónia, vagy a bortartalom, vagy az arzéntartalom a határérték fölé kúszik, de mindenütt az Alföldön egészséges ivóvizet szolgáltatnak. A legrosszabb minőségű víz Békés megyében volt található, ezt említettem is, mert ott nagyon gázosak voltak az ivóvízkutak, több robbanás történt Békés Csabán is, olyan, hogy a víztorony fölrobbant, meg felszíni beton burkolatú víztározó, emberhalált követelt ez a robbanás, de hát látta a táblázatban, hogy a víz minőségét javították. Tehát én merem kijelenteni, hogy itt az Alföldön a vízzel elégedettek lehetnek. Néhány kivétel lehet, ezt boncolgatni kell, hogy mi az oka. Maguk fiatalok, tehát maguknak nyugodtan mondhatom ezt. Ha majd idősebbek lesznek, esetleg magas vérnyomásuk lesz, és az orvos előírja, hogy kevesebb sóval főzzenek, törekedjen arra, hogy kevesebb nátrium-ion jusson a szervezetébe, mert bizonyos vérnyomásos esetekben az a káros, attól emelkedik a vérnyomása. Ilyenkor az ivóvíz magasabb nátrium tartalma káros lehet. De most még én gondolom, hogy nem kell aggódnia.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg az Immunrendszer stratégiái a szervezetet fenyegető veszélyek felismerése című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!